Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A konszolidáció és a gazdasági növekedés irányába indult el a magyar gazdaság, mondta a pénzügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén. Varga Mihály éves meghallgatásán kiemelte, a reálbérek nőnek, a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4.752.000-et, szinte teljes a foglalkoztatottság. Éves átlagban 3,5-4%-os inflációval lehet számolni idén, jövőre ez még kisebb lehet. Ebben az évben is teljesülhetnek a költségvetési és pénzügypolitikai célok, amelyeket a kormány éves szinten vállalt az ország biztonsága érdekében, mondta a tárcavezető. Kitért arra, állami beruházások átütemezésével 650 milliárd forint kiadás csökkentés sikerült elérni, az államadóság szerkezeti átalakulása folytatódott, a devizakitettség aránya 30% alá csökkent. Az intézkedések eredményességét igazolják a kedvező hitelminősítői értékelések, mondta, hozzátéve, hogy a kormány arra számít, jövőre a kamatkörnyezet változásának köszönhetően csökkenhetnek a kamatkiadások. A schengeni térség állam és kormányfőinek részvételével tartott rendszeres Schengen csúcs találkozókra, valamint Bulgária és Románia még idei teljes körű schengeni csatlakozására tett javaslatot Orbán Viktor Strasbourgban, az Európai Parlament ülésén, a Soros Magyar Uniós Elnökség programját ismertetve. A miniszterelnök úgy értékelt, az EU menekültügyi rendszere ma nem működik, az illegális migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia erősödését eredményezte. A migrációs válság azzal fenyeget, hogy a schengeni térség szétesik, mondta. Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, az Európai Uniónak változtatnia kell, jelentette ki a kormányfő, hozzátéve Európa veszít globális versenyképességéből. Az Unióban a vállalatok 2-3-szor magasabb villamos energiárakkal szembesülnek, mint az Egyesült Államokban, a földgázárak pedig 4-5-szor magasabbak itt, sorolta. A nehézségek között említette, hogy Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, hogy súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak a kontinensre, a Közel-Keleten és Afrikában, és ezek mindegyike magában hordozza az eszkaláció veszélyét. A beszédre Ursula von der Leyen reagált elsőként. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az igazságos béke érdekében csak egy út van, Európa továbbra is támogatja Kijev harcát, és ennek egyik első lépése a múlt héten felajánlott 30 milliárd eurós hitel. Arról is szólt, a magyar kormány gazdaságpolitikája alássa a befektető bizalmát. Szerinte ráadásul ezt úgy, hogy közben az egyfőre jutó GDP mutatószámban Magyarországot lehagyták a szomszédai. Megemlítette, hogy az nem a migráció elleni küzdelem része, hogy tavaly százával engedték szabadon a korábban elítélt embercsempészeket Magyarországon. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint Orbán Viktor nem békemissziót folytat, hanem elnyújtja a háborút. Az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest-Belgrád vasútvonal építése, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismertetése szerint az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, így a jövő év végére elkészülhetnek a hazai munkálatok. A vasútvonal magyarországi nagysebességű kétvágányú szakaszának megépítése mintegy 800 milliárd forintos beruházás. Tovább csökkent a gázfogyasztás 2024 első háromnegyedévében, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A tavaly év azonos időszakához képest több mint 300 millió köbméterrel, 5,2%-kal kevesebb földgázt használt fel Magyarország idén januártól szeptemberig. Az energiaválság előtti esztendőhöz 2021-hez mérten közel 2 milliárd köbméterrel volt alacsonyabb a fogyasztás az idei első 9 hónapban. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Új-Zéland turizmusért felelős miniszterével egyeztetett. A felek a találkozó során áttekintették Magyarország és Új-Zéland turisztikai kapcsolatainak aktuális helyzetét és elmélyítésének lehetséges területeit, valamint megosztották egymással a két ország turizmusfejlesztési jó gyakorlatait, ismertette a tárca. Az izraeli hadsereg folytatja a kétfrontos háborút Libanonban, az Iránból támogatott síita Hezbollah milícia és a gázai övezetben az iszlamista Hamász terrorszervezet ellen. A légierő több mint 230 célpontot lőtt az elmúlt napon a katonai szóvivő szerint. Fegyvereseket, megfigyelőállásokat, rakétavetőket és fegyverraktárakat vettek célba. Florida partvidékén több mint 1 millió ember számára rendeltek el kötelező kitelepítést, az állam történetének legnagyobb ilyen műveleteként az érkező újabb hurrikán miatt, miközben a rendőrség segítségével juttatják el a hiányzó üzemanyagot a benzinkutakra. A Milton hurrikán várhatóan a következő éjszaka éri el az állam nyugati tengerpartját. Végül az időjárásról, holnap a változó felhőzet mellett általában sokat süt a nap, estétől aztán beborul és csapadék érkezik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-13, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Leonardi Szent János áldozópap 1543 körül született, Rómában halt meg 1609. október 9-én. Körülbelül 67 évet élt. Szüleinek a hetedik gyermeke volt. Iskoláit a plébániai iskolában kezdi, majd Lukkában folytatta egy gyógyszerész mellett, mert maga is szeretett volna gyógyszerész lenni. Később azután ferenceseknél jelentkezett, ott azonban elutasították. Egyre inkább érezte, hogy hívja az Úr, és pap szeretett volna lenni. Felhagyott a gyógyszerészettel, és özvegy édesanyja ellenkezésére szemináriumba lépett. 1571. január 6-án mutatta be első szentmiséjét. Szentelése után kórházakban, börtönökben lelkészkedett nagy sikerrel. Hitoktatói kézikönyvet is szerkesztett, és a tridenti zsinat szellemét igyekezett mindenben megvalósítani. Szívügye volt az egyház megújítása. Szerzetet alapított, melynek jellegzetessége volt a szegénység, az engedelmesség és a bűnbánat. Később rendje egyesült a piaristák rendjével. Mély barátság fűzte Néri Szent Fülöphöz és Kalazanci Szent Józsefhez. 1609. október 9-én halt meg, az Örökvárosban van eltemetve. 1861. november 10-én boldoggá vatták, 1938. április 17-én pedig a szentek sorába iktatták. Istenünk, minden jóság forrása, te Leonardi Szent János áldozópapot az evangélium hirdetésére küldted a népek közé. Közbenjárására add, hogy az igazi hit szüntelenül terjedjen az egész világon, Krisztus a mi Urunk által. Emlékezzünk meg 12. Pius pápáról, aki az éleszentség útját járta. Rómában született 1876. március 2-án, 1958. október 9-én halt meg, 82 évet élt. Családi neve Eugenio Jenő Pacelli, római jogász családból származott. 1901-ben, mint 25 éves pap állt a pápai kúria szolgálatába. Részt vett az új egyházi törvénykönyv kodifikálásában, majd diplomáciai szolgálatot teljesített. Bajorország, majd németországi pápai nuncius lett. 1930-tól 11. Pius pápa bíboros államtitkára. Ilyen minőségben jött 1938-ban Budapestre az eukarisztikus kongresszusra, mint a Szentatya legátusa küldöttje. Már a konklávé első napján megválasztották, és ő a 12. Pius nevet vette fel. Ő volt a II. Világháború és a hidegháború éveinek pápája. Kora így jellemezte, a béke embere, a háború pápája. A pápa és a Vatikán ebben a háborúban semleges maradt, de nem jelentett ez hallgatólagos alkut a nagyhatalmakkal. Hosszú diplomáciai szolgálatából már eléggé ismerte Európa valós helyzetét, s vezetőköreinek a politikáját ahhoz, hogy ne váljon illúziók áldozatává. A hitlerizmus idején szívós, csendes diplomáciát folytatott, kiterjedt segélyakciókat szervezett, s a halálra szánt zsidóság valóságos mentő angyala volt. Százezrek köszönhették neki életük megmentését, a berlini, budapesti, bukaresti, pozsonyi nunciusok igazoló iratai nyomán. Minden utólagos rágalmazás ellenére is 12. Pius volt az, aki egyetlen igaz hangként szólt az egész emberiséghez a háborús propaganda hazugság özönében. De senki sem hallgatott rá. Hitler őt is meg akarta öletni. A hidegháború éveiben kiközösítette a kommunistákat, mivel nem csak orosz földön, hanem a csatlós, kelet-európai országokban, államokban is nagy egyházüldözést indítottak el, az egyház tartó oszlopait nagy főpapokat tartóztattak le, vagy végeztettek ki. Hajlíthatatlan kommunista ellenes álláspontja volt. Egyházképe az 1943-as megjelentetett Mystici Corporis enciklikájából ismerhető meg. 1950-ben kiirdette Szűz Mária mennybevételének dogmáját. 1954-ben Mária évet hirdetett meg. 33 szentet avatott, köztük 10. Szent Piuszt és Árpádházi Boldog Margitot. Sürgette a híveknek a liturgiába való bekapcsolódását. Megreformálta a nagyhetet, enyhítette a szentségi böjtöt. A misszionáriusok figyelmét felhívta arra, hogy alkalmazkodjanak környezetük hagyományaihoz. Sürgette a szentírás korszerű módszerekkel való tanulmányozását. Pápasága alatt kibővítette nem olasz bíborosokkal is a pápaválasztó testületet. Egyik ismert mondása, korunk nagy veszedelme, hogy a jók elfáradtak. Boldoggá avatását az olasz püspöki kar 1974. decemberében indított el Rómában. Jelmondata volt Opus Justitiae Pax, a béke az igazságosság műve. Imádkozzunk, hogy 12. Pius pápa boldoggá avatása minél előbb megtörténjen, és legyen hathatós pártfogója az egyháznak.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Homa János hétvégi levelét.
Kedves hallgatóink, mint közismert, egy-egy templom búcsúja a templom védőszentjének névnapjához kötődik. Szülőfalumban, Ináncson, októberben tartják a templom búcsút, a Avilai Szent Teréz tiszteletére minden évben az október 15-éhez közeleső vasárnapon. Így lesz ez az idén is. Ez az esemény arra ösztökélt, hogy készítsek egy szerény eszmefuttatást a búcsukról, a templom búcsukról, amelyek évszázadok óta fontos eseménynek számítottak egy-egy falu életében. A búcsú eredeti neve latinul indulgencia, magyarul elengedés volt. Ez azt fejezte ki, hogy Isten az egyház által elengedi az ideig tartó büntetést. A magyar búcsú kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a ráváró büntetéstől, Jézusnak az egyház révén közvetített kegyelme által. A teljes búcsú elnyeréséhez részt kell venni a búcsúi szentmisén, és teljesíteni kell három föltételt, el kell végezni a szentgyónást, szentáldozáshoz kell járulni, és imádkozni kell a Szentatya szándékára. Kedves hallgatóink! Avilai Szent Terézről el kell mondani, hogy 1515-ben született Spanyolországban egy jómódú család leányaként. Vidámság, tudásvágy jellemezte már kiskorában is. A szentek életének olvasása a legnemesebb érzelmeket keltette fel benne. Belépett a kármelita rendbe, és élete végéig szerzetesként élt. 1582. október 4-én halt meg. Haláláig 17 női és 15 férfi kolostort alapított a sarutlan karmeliták számára. Teréz egyszerre volt szent és zseniális. Kolostorai építését maga irányította, és saját kezével varta nővérei számára a szerzetesi habitust. 15. Gergely pápa 1622-ben Loyolai Ignáccal, Szavéri Ferenccel és Néri Fülöppel együtt avatta szenté. 1970. szeptember 27-én pedig Szénai Szent Katalinnal együtt egyház tanítóvá avatta a pápa. Kedves hallgatóink! Jól lehet, az utóbbi időben erősen megkopott a búcsúk varázsa, a leírások szerint nem így volt régen, amikor is a templom búcsú általában három napig tartott. A háziasszonyok már napokkal előtte készültek az ünnepre, köpülték a vajat, levágták a hízott ludakat, kacsákat, tyúkokat, friss kenyeret és kalácsot, sokféle süteményt sütöttek. A gazda elegendő bort hozott a pincéből. A búcsú napján ünneplőbe öltözött férfiak és a konyhában szorgoskodó asszonyok várták a vendégeket. Első nap, vasárnap délelőtt szentmisét tartottak. Ezen a közelebbi és távolabbi községekből összehívott rokonság is részt vett. Utána a hozzátartozókat megvendégelték. Az ebédet követően, kora délután litániára mentek. Este pedig bállal zárult az ünnep. A búcsú első napját a család és a vendégek otthon, a gazda lakásában töltötték el. Ettek, ittak és megbeszélték egymás ügyes-bajos dolgát. A második napot már a faluban, a szórakozó helyeken töltötték, de enni hazamentek a vendéglátóhoz. A harmadik napi vendégeskedés már inkább a felnőtt férfiaké volt. Rokonok és ismerősök pincétől pincéig mentek, megkóstolgatták egymás borát. S ha a szőlőhatárban lévő pincében voltak, akkor a szőlőhegyen készítettek jó, zsíros, fűszeres gulyást. Aztán a háromnapos búcsú idővel egy naposra csökkent, de a falusi búcsúk így is alkalmat adtak arra, hogy a faluból távolabbi vidékre származott rokonok meglátogassák régebbi, talán leánykori barátaikat, és a faluban maradt rokonaikat. Az igazán belsőséges búcsúkat az őszi hónapokban tartották, akkor, amikor a mezei munkák már megengedték, hogy ünnepeljenek, vendégeskedjenek. Akkor már nyugodtabban lehetett ünnepelni, mert meghíztak a ludak, a sertések, kifortak a mustok, meg lehetett ízlelni az új bort. De nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a gyerekek számára a játék miatt is feledhetetlen volt a búcsúi nap. Ilyenkor megtelik a falu vásárosokkal, a céllövöldésekkel, forog a körhinta, s mindenféle nyalánkságot árulnak a sátraknál. Kedves hallgatóink! Eddig a templom búcsúról s az ezekkel kapcsolatos hagyományokról szóltam, de szólnom kell a kegyhelyeken tartott nagy búcsúkról is, melyek közül a teljesség igénye nélkül, elsősorban személyes emlékeim miatt, kiemelném a Mátra Verevé Szentkúti Nagyboldogasszony búcsút, a Monoki, illetve az Egri Fájdalmas Anya búcsút, valamint a Mezőkövesdi Jézus Szíve búcsút. Na és természetesen a Csíksomlyói búcsút is, amelyre pünköskor százezrek zarándokolnak el Erdélybe, Székelyföldre. Ezekre a nagy búcsúkra még napjainkban is sokan gyalogos zarándokként érkeznek, akik elsősorban a teljes búcsú elnyerése miatt vállalják a nem egyszer 50-100 kilométeres gyaloglást. Az utazás, a gyalogos zarándoklat, valamint a bőtöléssel és imádkozással járó éjszakai virasztás erőpróbálja a testnek és a léleknek. A búcsúk elnyerésének hasznosságát a trentói zsinat fogalmazta meg 1563-ban. Ezt VI. Pál pápa is megerősítette az Indulgenciarum doktrína kezdetű apostoli konstitúciójában 1967. január 1-én. Ebben arról olvashatunk, hogy a lelkek üdvössége rendjében a búcsú javára válik nem csak az egyes lelkeknek, hanem az egész keresztény társadalom életének, mert figyelmeztet a bűn gonoszságára. Továbbá a szeretet gyakorlására serkent, amikor az elhunyt hívek javára ajánljuk, de felébreszti az Istennel való teljes kiengesztelődés reményét is. Kedves hallgatóink! A búcsú, legyen az falusi templombúcsú, vagy nagy kegyhelyen tartott búcsú, módot teremt az elmélyedésre, az imádságra, a bűnbánatra, az ájtatos cselekedetekre és a beszélgetésekre is. És ezzel a résztvevők egyik elmondhatatlanul nagy közösségi élményévé válik. Kár, hogy sok helyen már nem olyan nagy a templombúcsúkon való részvétel, mint amilyen régen, 40-50 évvel ezelőtt volt.
Kedves hallgatóink, elhangzott Homa János hétvégi levele.
Üdvözlégy Szent Kútnak, tündöklő csillaga! Szép magyar hazánknak, királyné asszonya! Te köszöntésedre messziről fáradtunk, kedves édesanyánk, könyörülj mi rajtunk. Honnan érdemeltük ezt a nagy kegyelmet, most megláthattuk drága szent képedet. Majd meghasadt szívünk most a nagy örömben, orcáink megáznak, szemeink könnyében. Tekints le, Mária, ő tisztelőidre, add rá
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szent Orsolya életpéldájáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevennek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban a hit életünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hit életben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
Bizony. Hogy találkozunk még velük?
Szobrokban, képeken, amikor templomban vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
Igen, úgy is találkozhatunk velük, illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább.
A falon a képek.
A falon, ugye még ők a falon.
A könyvben.
Is. Az ima könyvben, ugye a szent képeken, igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
A védőszent. Szerintem az mindenkinek egy kedvence lehet.
Berni, neked ki a védőszented?
Szent Bernadett.
Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
Persze.
És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érzezted, hogy közben járt érted?
Igen.
Igen, érdekes ez, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
Nekem inkább anyukám.
Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közben lépnek.
Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
Denisza?
Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk szerintem.
Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek, legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot. A szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén, igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aureából fogjuk megismerni. Nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a Legenda Aurea és a történetei a középkori szent kultusz egyik főforrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte, ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal, ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
Ugye néha egy egész brandet építenek egy-egy sztár köré.
Igen.
Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak. Vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe,
igen,
ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szentképek, szerintem mindnyáján őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon, ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes eleme ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényeg, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért volt olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért, ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi.
Magyarok fénye, országra lénye, légy áldott Szent István király, légy áldott Szent István király. Szép magyar népet Krisztushoz vittet, légy áldott Szent István.
A 4.-5. században élt Orsolya legendája ihlette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságot, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berri, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező szélle egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az úrangyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámba vissza fognak térni Kölnbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Kölnbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, s mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak fejedelmük, az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, s mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
Hát szép lehetett. Fiatal.
Hűséges, bátor.
Azt írja róla a legenda aura, hogy a leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé híre kelt. Népszerű lehetett szerintetek?
Hát igen. Ez ilyen korabeli influencer is lehetett.
Ugye? Hány követője volt?
Hát 11 ezer.
11 ezer követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
Uh-huh. Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
Hogy nem ment a házasságról.
Uh-huh. Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
És nem mondott a házassággal.
Szüzességi fogadalmat
igen,
tett.
Fogadalmat
igen, tett. Igen, igen, igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
szent legyen.
Elindítson a szentévállás útján, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy Berni mondta, hogy ez a Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiban, úgy a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol száz területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ért, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését, Szent Orsolya? Ezzel a vértanú halállal?
Hát elérte.
A Denisza azt mondja, hogy elérte.
Mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is megtartotta.
Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy így olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végig hajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő kért kísérő, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándokút, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szent Orsolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigassága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szent Orsolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szent Orsolyának mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
Nem.
Ugye ő csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szent Orsolya élete és ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzelfogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg a legenda szövegében is. Ugye Szent Orsolya a hunokkal szemben, ugye mint bárányok, a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szent Orsolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szent Orsolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún uralkodó elő hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szent Orsolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot, a hit igazsága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus II. Században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Így szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető meg a keresztények vére. És ez az utolsó képet Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szent Orsolya vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a brit szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről mindnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket, Szent Orsolya?
Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
Nekem azt tetszik az életében, ahogy ugye a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
A Kölnvárosának.
Hajósoknak.
Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
Háború idején.
Igen. Ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merici Szent Angéla is róla nevezte társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon, hogy az orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
Istenünk, te Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárással világosíts meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
Ahol vagy magyarok, tündöklő csillaga, ki voltál valaha, országunk istápja, hol vagy István király, téged magyar kíván. Gyászos öltözetben te előtte sírván. Rólad emlékezvén csordulnak könnyei, búval harmatoznak szomorú mezei, lankadnak szüntelen vitézlő karjai, nem szűnnek iszonyú sírástól szemei. Virágos kert való híres Pannonia, mely kertet öntözi híven Szűz Mária, katolikus hitnek bűvult szép virága, be megsötétedett örvendetes napja. Reménységünk vagyon benned, s Máriában, mint magyar hazánknak ő királynéjában, még élted bennünket, néki ajánlottál, és szent koronáddal együtt feláldoztál.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Most elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.